Tehát János 12:20-33. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galilai Bécseidből való volt. És ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nem szolgál engem, kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem, hallatszott az a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet a világ felett. Most vétetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltettem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen a halállal fog meghalni. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te elküldted a fiadat Jézust, hogy meghaljon a mi bűneinkért, és hogy nekünk örök életünk legyen. És köszönöm, Uram, hogy van nekünk kilátásunk a jövőbe, hogy nekünk nem csak itt a földre kell gondolnunk, hanem láthatjuk a mi jövőnket itt a földi életünk után is. És ezt csak neked köszönhetjük. Kérlek, Uram, hogy te légy itt velünk ma reggel, és te szólj az ige hirdetőn keresztül. Kérlek, segíts, hogy tanulhassunk te rólad, és kérlek, áld meg a mai Isten tiszteletünket. Amen.
Kedves testvérek, 2 év fián, 500 évvel ezelőtt, október 31-én szögezett ki Luther 95 pontot egyik templom ajtajára. Nem gondolt ő nagy dolgokat cselekedni, de az emberek elkezdték azt másolni és szerte széllyel vinni. Ő azt gondolta, hogy beszélgessünk ezekről a fontos dolgokkal az egyház keretein belül, nézzük meg, hogy mi újság. Hát, ha lehet még az egyházzal valamit kezdeni és jó irányba terelni őket. Akkor a felismerés volt az, amit kapott a Bibliából, a Szentírás lapjain keresztül, hogy ezt nem lehetett magába folytania. És ezért született meg aztán ez a 95 tézis, és ezért szögezte aztán ki a templom falára, mert látta azt, hogy Isten mit cselekedett. Hogyha végignézzük a történelmet, látjuk Ádámnak a bukását, aztán Isten utána nyúl. Aztán látjuk az özönvíz előtt Noénak a korát, ahogy az emberek teljesen elszakadnak Istentől, és az Isten elpusztítja őket, de az ember Noé és családja után nyúl. Aztán látjuk, ahogy kiválasztja Ábrahámot abból a korból, amelyik még mindig Isten elől fut és szalad, és még mindig az ég felé tör a maga útján, és épít egy tornyot. Kiválasztja Ábrahámot, hogy na majd ő benne, megszenteli a maga nevét. És és nem csak egy embert választ magának, hanem egy egész népet. És látjuk Ábrahámnak a bukdácsolásait is, aztán az ősatyáknak a bukdácsolásait, ahogy lemásolják az atyák hibáit is. És látjuk az Egyiptomba rabszolgaságba kényszerült, választott népet, aki utána az Isten utána nyúl, kihozza onnan őket. Aztán látjuk a pusztába, fogságba, a sivatagba, fogságba kerülő népet, és az Isten utánuk nyúl, és aztán beviszi őket. Aztán látjuk a királyok korát, az, hogy egy kicsit elsietik a dolgot, és Sault rendelik királyá, választják királyá, és mekkora bukás volt az is. De az Isten utánuk nyúl, és Dávidot ülteti a trónra. de már Salamon megint csak elhajlik tőle, és aztán így folytatódik, hogy a királyok egyre inkább elhajolnak Istentől, és a nép is velük együtt, és vajmi kevés az a király, aki az Istenhez visszatér, hűséges hozzá. És aztán van 400 év, amikor már senki nem szól semmit, és Isten sem szólal meg, csak várják az Istent. És az Isten az ember után nyúl, miközben az ember, ugye Augustus neve is ezt jelenti, meg akar dicsőülni a maga útja módján. Azt mondja Isten, hogy ezekkel az emberekkel, akik mindig csak tőle elfele szaladnak, mindig a hátukat mutatják a teremtőnek és a mindenhatónak, ezekkel igazándiból nem lehet kezdeni, hiába adja nekik a törvényt, az sem segít. Hiába mondja meg a szabályokat, hogy mi szerint éljetek egymás között, egymással, és az Istent kinek és hogyan tekintsétek és szolgáljátok, az ember mindig csak a hátát mutatja neki. Szalad elfele. Azt mondja Isten, hogy lehetetlen. Teljesen más alapokra kell helyezni ezt az egész megváltást, üdvözülést, az ember Istenhez való visszatérését. És azt mondja, hogy elküldöm az én fiamat. Aztán látjuk, hogy mi lesz ebből az egészből is, hogy a fiút is elutasítják. Ami történetet most felolvastunk, ez a nagy hét előtt történik közvetlenül. Közeledik az az idő, amikor a fiút elutasítja az ember. Jönnek az ünnepre görögök, olyanok, akik látni szeretnék Jézust. És a tanítványokhoz mennek, és azt mondják, hogy mutasd meg nekünk, hogy néz ki ez a Jézus. Mi jöttünk Istent imádni, de szeretnénk már látni, hogy ki az, akinek a híre ilyen messze elterjedt. Ki ez a Jézus? Látni akarják fizikai szemmel, ki az, akiről a híradók szólnak, akiről mindenki beszél. Vagy ezért, vagy azért. Vagy azért, mert mindenki szidja, vagy azért, mert mindenki fölmagasztalja. Látni akarjuk őt. Olyan jó azt látni, ahogy az ember vágyja az Úr Jézust látni. És hogyha körülnézünk, akkor látjuk azt, hogy a világ is várja és vágyja Jézust látni, de sok mindennel pótolják őt. Lehet az kábítószer, lehet az a munka, lehet az valamilyen más cél, ami próbálja betölteni azt az űrt, amit az az éhség támasz bennünk, hogy Jézust akarjuk látni. De hogyha magunkon szétnézünk, mi, akik már ismerjük Jézust, amikor már láttuk őt, nekünk is azért szükségünk van arra, hogy újra és újra lássuk Jézust. Évente ünnepeljük meg a reformációt. És gondolunk arra, hogy igen, ott valóban visszatértek az alapokhoz. Ott egy idő múlva 5 pontba sűrítették össze, hogy mit is jelent visszatérni a Krisztushoz, visszatérni az Istenhez. Hogy a Szentírás az egyetlen forrás, amiből mi táplálkozunk, és nem valamiféle emberi egyéb iratok. Hogy a hitünkkel tudjuk csak egyedül megfogni az Isten valóságát, az Istenről, az üdvösségről szóló evangéliumot, semmi más módon, csak a hitünk érzékszervével. Hogy egyedül kegyelemből tartatunk meg, és nem a mi jó cselekedeteink, még hogyha úgy gondoljuk, hogy most már azért elég sok jót teszek is, nem a mi jó cselekedeteink üdvözítenek, visznek be az Isten országába. És egyedül Krisztus hozta el éppen ezért az üdvösséget, a megváltást a mi számunkra, és nem érdemelhetjük azt ki, akárhány évtizede vagyunk is már jó hívők. És mindezt, ahogy látjuk és említettem, Istennek köszönjük meg. Istenné egyedül a dicsőség, Istennek jár egyedül a dicsőség. Mert nem mi vagyunk azok, akik megtartjuk magunkat, akik ezt az utat választottuk, akik ezt az utat létrehoztuk. Mi leginkább Istennek a hátunkat mutatjuk. Nézzünk meg azt, hogy az elmúlt hét hogyan telt a mi életünkben. Hányszor voltunk engedelmesek az Istennek, és hányszor dominált a saját egónk, a mi saját tervünk. Hányszor voltak az imádságaink megszokott szólamok, és hányszor volt az valóban nemes könyörgés. És egyáltalán az elmúlt év során mennyi minden rakódott rá arra a Krisztusra, por, megszokások, felesleges dolgok, vajon nem csak a a tenni, vagy a megszokások nem csak az, hogy mit szabad és mit nem. Nem csak az, a keresztényi erkölcs maradt az elmúlt évből vissza. Hogy mit szabad és mit nem, hogyha jó hívő, ha jó keresztény vagy. Mit várnak el tőlünk? Vajon nem a mindennapi harcok, a pörgés, a megélhetés küzdelmei rakódtak rá Krisztusra? És vissza kell újra ásnunk és térnünk ő hozzá, hogy látni akarjuk Jézust. Vajon látni akarjuk-e még Jézust? Vajon elő kell-e bányászni, vagy látjuk-e őt még a mindennapokban? Itt, ahogy olvastuk a történetet, volt egy időpont, amikor megszólalt az Isten a mennyből. És aztán voltak az okosok, akik azt mondták, hogy meg lehet ezt magyarázni, mennydörgés volt. És voltak a kegyesek, akik azt mondják, hogy ha angyal szólt. És látjuk azt, hogy egyiknek sincs igaza. Vajon értjük még azt, amit az Isten a mennyből szól, ahogy meg akar bennünket szólítani? Vannak emberek, akik nem akarják látni Jézust. Miért? Azért, mert a bűneik elválasztják tőle. Azért, mert a sötétség cselekedeteit cselekszik, ahogy János a elején mondja. Az az ember, aki eljutott addig, hogy az Isten szent, és a bűn nem fér hozzá, én pedig bűnös vagyok, az az ember nem kívánja látni Jézust. Az az ember, aki azzal harcol, hogy még kimagyarázza maga vétkeit és bűneit, hogy jaj, hát ez nem is olyan nagy bűn, ez nem is olyan vétek, emiatt mindenki szemet húny, és e fölött is mindenki szemet húny, és az Istennek is az a dolga, hogy megbocsásson, és az Isten is biztos szemet húny, az az ember csak a feszültséget érzi magában. A feszültséget, hogy meg kell felelnie valaminek, aminek nem tud megfelelni. És az Istennek a bocsánatáért esedezik, de mégsem akar azon az úton járni. Az az ember nem akarja Jézust színről színre látni, mert a harcával van megtelve, eltelve és lefoglalja. Pedig azt mondja a Szentírás, szintén János, hogy a gyáváknak, a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Vajon meddig lehet azt az életmódot folytatni, hogy az ember megosztott és egy kicsit a bűnnek, a világnak is él, a hazugságnak, vagy pedig, és a másik oldalon Krisztusnak. Meddig lehet így kétfelé sántikálni? Tehát vannak, akik a sötétség cselekedeteit cselekszik, és ezért nem akarják úgy viszont látni színről színre Krisztust. És vannak olyanok, akik csak azért nem akarják viszont látni Jézust, mert még nem biztosak abban, hogy van-e örök életük. Ha nincs biztosságom, bizonyosságom afelől, hogy van örök életem, akkor még azért elodázom az ő visszajövetelének napját. Vajon tudod-e, hogy van-e örök életed? Én azt hiszem, hogy nem embernek való az a teher, az a küzdés, hogy küzdök azért, hogy van-e vagy nincs örök életem. Erről az embernek meg kell győződnie. Az olyan teher, amit nem lehet hosszú távon elviselni. Lehet sokáig hordozni, küzdeni, de egy ponton muszáj, hogy az embernek békessége legyen. Azzal a békétlenséggel nem lehet hosszú távon együtt élni. És az Isten nem azért küldte az ő fiát a világba, hogy az embert bizonytalanságba tartsa, hogy úgy ücsörögjünk a mindennapjainkban, hogy ne tudjuk azt, hogy az Isten tárt karokkal vár, és hogy a Jézus, ami megváltónk, ott vár bennünket az ő asztalánál. Ezek a görögök látni akarták Jézust. De tudjuk azt, hogy Jézust ma senki nem láthatja fizikai szemével. Jézus maga mondta azt, hogy az igazság az, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Fizikai szemünkkel nem láthatjuk. És milyen vigasztaló az, amit Tamásnak mond Jézus a feltámadása után, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Hogy mennyire jó, hogy az Úr Jézus szavával vigasztalhatjuk, bátoríthatjuk magunkat mind a mai napig. Hogy lehet, hogy én várom és vágyom őt látni. Fizikai szememmel mégsem láthatom meg az én megváltómat. De boldogok. És ezt Jézus mondja, hogy boldogok, igenis boldogok, nem csak esetleg boldogok, meg boldogok lesznek, hanem boldog vagy, ha nem látod is őt, de mégis hiszel benne. És az is igaz, és szintén János mondja az ő első levelében, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Most még van sok elképzelésünk Jézusról, talán meggyőződésünk is, de ott végre olyannak fogjuk őt látni, amilyen. Aki lehajolt a bűnöshöz, aki megbocsátotta annak a bűnét, akinek senki más nem bocsátotta meg, aki annyira szerette az embert, téged, engem, hogy önmagát adta, érted. Ezt a megváltót fogjuk őt viszont látni. A görögök a tanítványokhoz jönnek, és azt mondják, hogy szeretnénk Jézust látni. És valóban így van ez, hogy Jézust az ő tanítványain keresztül lehet meglátni, mert a tanítványok vezetik oda Jézushoz. Ők tudják az utat. Ők tudják megmutatni, hogy hol van Jézus. Amikor Jézus visszament a mennybe, elküldte az ő szent lelkét, és megalakult az egyház. Az az egyház, aminek a fője, a feje, az Krisztus, és a tagjai, a Krisztus teste, azok, akik itt élnek a földön. Magyarul te meg én vagyunk a keze és lába, és bizonyos értelemben az ő szája is. Ő a fő, és nekünk azt kell tennünk, amit ő mond. És mi kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy menjünk és tegyük, hogy mi vagyunk a keze és lába. Mehetünk oda, és tehetjük azt, ahova a fő küld. Az emberek látni kívánják Jézust, és az ő tanítványain, a Krisztus testén keresztül lehet meglátni Krisztust. Tehát te, meg én vagyok az, meg mi vagyunk az, akiken keresztül a pogányok, a hitetlenek megláthatják Jézust. És hát nézzünk magunk köré, hogy bizony, hogy megkritizálnak és megvizsgálatnak bennünket, hogy milyen az az Isten, milyen az a Jézus, akinek a nevében én élek. Vajon igaz az, amit a Biblia ír? Vajon úgy élek? Mi ezt szeretjük elutasítani és azt mondani, hogy ne azt nézd, ahogy én élek, hanem nézd meg Krisztust, olvasd a Bibliát, láss és nézd nálam szentebb embereket, mert én nem vagyok olyan. De Pál apostol azt mondta, hogy kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim, mondja a korintusiaknak. Aztán szintén a korintusiaknak néhány fejezettel később megint azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Eddig mindig arra tettem a hangsúlyt, hogy a Filippi belieknek pedig azt mondja, hogy legyetek az én együtt követőim. Ahogy én követem a Krisztust, úgy kövessétek ti is őt. Amilyen módszeresen, amilyen elszántan, amilyen önfeláldozóan, sok minden jelzőt lehetne mondani, ahogyan én követem a Krisztust, legyetek az én együtt követőim. Csak hogy a korintusiaknak kétszer is azt írja, hogy legyetek az én követőim. Hogy az én kezem, lábam, szájam, az tényleg azt teszi és oda megy és azt mondja, amit a Krisztus akar. Vajon ilyenek vagyunk mi a mindennapjainkban? Hogy azt tesszük, mondjuk, éljük, ahogyan az ő előtte kedves, hogy rajtunk keresztül meg lehet látni a Jézust, a megváltót, a szabadítót. Ti az én tanítványaim vagytok, hogyha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. És ott arról beszél Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek. Hogyha ránk néz Jézus, tényleg az a szeretet van bennünk, amit ő hátrahagyott? A mi kezeink és lábaink és szájunk, az tényleg arról tesz bizonyságot, hogy szeretjük egymást, hogy szeretjük Jézust, szeretjük a mi megváltó úrunkat. Vagy pedig rárakódott sok szokás, sok elképzelés, sok elvárás, sok harc, küzdelem, és már csak ezeknek a szagát vagy illatát lehet látni és érezni rajtunk. Ezek a görögök szerették volna Jézust látni, oda mentek hozzá tanítványaihoz, hogy szóljanak az ő érdekükben. A tanítványok oda mentek Jézushoz, és Jézusnak válasza volt. És az a válasza volt, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Arra gondolnánk, hogy milyen jó itt van az idő, már a görögök is szeretnének engem látni, íme fölállok, és bemutatom az én nagyságomat, dicsőségemet. Csak hogy Jézus folytatja. Bizony, mondom néktek, Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És azért ez egy eléggé érdekes szó kapcsolat. Megdicsőülés és meghalás, lemondás, önfeláldozás. Azt hiszem, hogy ezt a kettőt így egy gondolatkörben nem nagyon szoktuk használni. De Jézus mégis erről beszél, és magát a búzaszemhez hasonlítja. Hogy az ő dicsősége az azt jelenti, hogy az ő búzaszeme, az ő élete elhal, és ezáltal lesz sok gyümölcs belőle. Mert ha Jézus karriert futott volna be itt a földön, ha Jézus nem mondott volna le az ő saját életéről, érdekéről, akkor nem termett volna gyümölcsöt, akkor ma nem ülnénk itt, és nem hinnénk benne. Az ő halála, az ő földi elmúlása válik sokaknak életévé. Válik örök életévé. De látjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezt a lépést megtennie. Amikor az ő haláláról beszél, akkor most azt olvassuk, hogy megrendült az én lelkem. Úgy túl szoktunk lépni, azt hiszem, ezeken a gondolatokon, hogy Jézusnak mit jelentett az ő halálán gondolkodni. Elmondta a tanítványoknak, egyszer, kétszer, háromszor a tanítványok, még harmadjára se figyeltek rá, nem azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Aztán lépünk túl, de itt látjuk, Jézusnak belelátunk az ő belső gondolataiba, az ő érzéseibe, hogy megrendült az én lelkem. És már-már elmegy odáig, hogy elhangzik az ajkáról az, hogy ne ezen az úton menjek tovább. Hogy kérjem az atyát, hogy szabadítson meg ettől az órától. De hát ezért az óráért jött. Nem teheti meg azt, hogy más útra menjen. De látjuk azt, hogy milyen nehéz volt, hogy az ő lelke megrendült ő benne. Elszakítva lenni az atyától. Soha nem volt olyan. A világ minden bűnét fölvenni magára. Soha nem volt még olyan. Fizikailag szenvedni. Ilyen módon soha nem volt még. A mindenható Isten, aki testé lett, már az is egy gyötrelem lehetett bizonyos értelemben, de hogy még meg is halljon emberként a kereszten, és elszakadjon az Istentől, és valóban meghalljon, ilyen még nem volt, hogy az atyától a fiú elszakadjon. És ez az elutasítottság testi, lelki és fizikai értelemben. Megrendült az én lelkem, mondja Jézus. De először a szenvedés van, először a szenvedés jön, és utána a megdicsőülés. És arról beszél a Szentírás, hogy akik Jézus Krisztust követik, az ő tanítványai sem választhatnak és kaphatnak más utat. Ami lehet, hogy fájdalmas, és lehet, hogy nekünk sem kellemes, de látjuk, hogy először a szenvedés jár, és azt kapjuk mi is, és utána a megdicsőülés. És lehet, hogy nekünk nem kell, sőt biztos, hogy nem kell olyan mélységeket megjárni, mint Jézusnak. De amikor azt mondja valaki, hogy az én szenvedésem olyan, mint Krisztusnak a szenvedése, az már kicsit istenkáromlás. És amikor az ember azt gondolja, hogy a Krisztus sem szenvedett annyit, mint amennyit én szenvedek, az gondoljon bele abba, hogy neki az egész világnak a bűnét kellett hordoznia, és szent Istenként úgy kellett meghalnia, mint a legutolsó gyalázatos ember. Sőt, még annál is inkább. A Krisztusnak a szenvedése, amikor a halálára gondol, akkor megrendül az ő lelke. Az sokkal nagyobb volt, mint a mi szenvedéseink. És olyan jó, hogy magát a búzaszemhez hasonlítja, mert túllát az ő halálán is. Mert látja azt, hogy mi van utána. Hogyha ő egymaga maradna, vagy hogyha az ő búzaszem életét megtartaná, akkor egymaga maradna. De így föláldozza magát, és sok-sok gyümölcse van. Volt szerencsénk az idén is paprikát ültetni, vetni a erkélyládába, és láttuk azt, hogy egy paprika magból milyen szépen serken ki a paprika, és virágot hozott, és aztán az megtermékenyült, és lett belőle egy paprika. Nőtt a paprika bogyó, aztán elég nagy termése lett, és amikor az ember fölvágja, akkor látja, hogy mennyi paprika van benne. És ha Isten is úgy akarja, jövőre már tényleg lesz saját kertünk is, És azt hiszem, hogy az a kert sem lesz elég nagy ahhoz, hogy azt a sok paprika magot, ami egy paprikában megtermett, azt mindet egy növényként elültessük. Az rengeteg. És ugye egy paprika növény szár, az nem csak egy paprikát hoz. Jézus így beszél a búzamagról, hogy az a búzamag is elhal, a földbe hullva, és aztán gyümölcsöt terem. Ő valami irracionálisat is mond, mert azt mondja, hogy százszoros termést is hozhat. Mi azt tudjuk, hogy hát azért az lehetetlen. De az Isten országában meg nem lehetetlen. Nem lehetetlen. És lehet, hogy a szolidabb hozam az csak 30-szoros, aztán 60-szoros, és a brutál az már 100-szoros, de látjuk azt, hogy mennyire termékeny volt a Krisztusnak a halála. Hogy mennyi sok-sok ember tért meg, és követi őt az üdvösségbe, mind a mai napig. Vajon elég nagy lesz a mennyek országa? És vajon nem lesz-e túl sok üres hely ott? Ő ehhez a búzaszemhez hasonlítja magát. Azért ezek nagy szavak. Azt be kell látnunk. Hogy jó, ő meghal, és tényleg sok gyümölcs lett abból, az ő halálából, és sokan ülhetünk ma itt, akik az Istent magasztalhatjuk és dicsérhetjük az örök életünkért is. De hogyha a tanítványnak is ezen az úton kell járnia, azért ezek nagy szavak. Megtanultam, hogy a nagy szavakkal óvatosan kell bánni, de nézzük meg azt a kamaszlányt, aki egy idő múlva érett nővé cseperedik, aztán férjhez megy, és lesz egy gyermeke. És az a kamaszlány, aki addig nagyon szeretett bulizni, és buliból buliba járt, az valahogy megváltozik. Az a kamaszlány, aki nem szeretett fölkelni reggel 9 előtt, az most valamiért fölkel már hajnalban. Sőt, éjjel is többször fölkel. Egy gyermeke született. És az a lány, aki talán szerette a bulira elkölteni a pénzét, most beleöli eldobható papírpelenkákba. Szórja széjjel a pénzét. De miért? És az a lány, aki soha nem szerette a házi munkát, és nem szeretett mosogatni, most önként és dalolva, félretéve a érzelmeit, a gyűlöletes házi munkát, mégis mos, főz, takarít, és fölforralja a cumis üveget, és fertőtleníti, de miért? Miért? Kiért? És szerintem ez az a kérdés és szócska, amit soha nem szabad elfelejteni, amikor látjuk azt, hogy valaki mi mindent megtesz, miért és kiért? A gyermekéért, mert szereti, mert gondoskodik róla. És mindegy, hogy mennyibe kerül, és mindegy, hogy milyen fáradt, és milyen fáradtan néz ki, akkor is a gyermekéről és a gyermekeiről gondoskodni akar. A gyermekéről. Tehát amikor arról gondolkozunk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a búzaszemnek el kell halnia, és az ő élete is el kell, hogy haljon, akkor nagyon jól tudta az Úr Jézus azt, hogy valakiért, valakikért. Mert nem lehet ez öncélú és ilyen sportból elkövetett halál és lemondás, hogy nekem, én azért szeretek főzni, mosni, takarítani, és ilyen dolgokat csinálni, és éjjel fölkelni, mert én mazohista beállítottságú vagyok. Nem. Kiért és miért? Mert az Úr Jézus látta azt, hogy vannak itt olyan emberek, akiket ő meg akar váltani, akiket ő a mennyei honba viszont akar látni. És ha az ember képtelen magát megváltani, akkor én majd megteszem azt, amit akarok, amit lehetséges, és túlmegyek minden határon, mert szerettem őket, mert magam mellett akarom tudni őket. De ez az, ami nagyon fontos, hogy lássuk, hogy kiért, miért. Azt mondja Jézus, hogy aki engem szolgál, az engem kövessen. Talán ebben is, a meghalásban, a lemondásban is. De mindig ott kell, hogy legyen bennünk az, hogy miért, kiért. És a reformáció azt hiszem erről szól leginkább, hogy miért és kiért élek én. Nem a szokások, nem a rárakódott porkosz, nem a beidegződések, nem a megszokott erkölcsök miatt, hogy én azért nem hazudok, mert az apám belém nevelte, vagy így tanították a vasárnapi iskolában, és nem azért kelek föl reggel, és nem azért végzem el a munkámat böcsülettel, mert ezt várják el tőlem, hanem miért és kiért. Krisztusért, az én Uramért, az én megváltómért. És ezért mondhatta azt Luther is, hogy teljesen mindegy, hogy valaki cipőpucoló az utcán, és egyik napról a másikra él, vagy pedig király, vagy pedig, tudom én, vállalatvezető, vagy akár kicsoda magas pozícióban levő ember, teljesen mindegy, kiért teszi azt, amit tesz. Aki felismerte azt, hogy az Isten mit tett érte, hogy a mindenható lejött erre a földre, hogy a mindenható emberré és emberként született meg, és nem csak megszületett és végigélte az életét, hanem meg is halt. Ha az ember fölismeri, hogy ki tette ezt, és miért tette ezt érte, akkor bennünk is megszületik az a gondolat, hogy igen, Uram, szeretnék viszonzásból én is neked élni. A céljaim mindegy, hogy milyenek voltak eddig, de szeretnék neked élni, és veled élni. De látni kell azt tényleg magunk előtt, hogy miért és kiért teszem azt, vagy nem teszem azt, amit éppen. Mit jelent elhalni? Mit jelent lemondani? Mit jelent búza magként a földbe kerülni? Talán valakinek csak a családban kéne elhalnia, mert zúgolódik a család ellen, hogy miért ebbe a családba vagyok én. Talán valakinek a munkahelyen kéne elhalnia, meghalnia önmagának, mert zúgolódik, hogy milyen helyzet ez az egész, és egyszerűen nem tud szabadulni tőle. Talán a házastársal vagy elégedetlen, hogy miért ilyen, vagy miért lett ilyen az én házastársam. És aztán perlekedsz vele, amit persze sokan úgy próbálnak beállítani, hogy ő perlekedik velem, nem én vele. Elégedetlen vagy a tanárral, vagy a főnökkel, mert hát milyen ostoba és buta, mert nyilván csak ostobák és buták lesznek tanárok és főnökök. Mindig elégedetlenkedünk. Nem kéne egy kicsit meghalnunk. És elégedetlen lehetsz a szülővel, a gyermekkel, akik soha nem azt teszik, amit te elvársz, és nem ütik meg azt a mércét, amit te szerinted meg kéne ütniük. Nem kéne elhalnunk és meghalnunk a magunk elképzeléseinek, önző vágyainak. Mert ameddig ezeken jár az agyam és zúgolódok, és az elégedetlenségemet fejezem csak ki, addig lázadok Isten ellen. És addig ezzel vagyok elfoglalva, és nem szabadulok föl arra a gondolatra, hogy az Isten jó. Hogy az Isten mi mindent adott nekem. Hogy az Istennek vannak tervei, gondolatai, hogy az Istennek van egy örökké valósága, és ezt a földet még mindig úgy hívják, hogy árnyékvilág. Akkor milyen lesz az igazi 3D? Ezt még mindig csak másodlagosnak tekinthetjük. Milyen lesz a csodálatos? Ahova semmi bűn nem megy be. De ezekre az ember nem szabadul föl, hogyha sokszor csak el van foglalva azzal, hogy milyenek az én szüleim, az én testvéreim, az én körülményeim, az én munkahelyem, az én gyermekeim. Miért nem felelnek meg az én elvárásaimnak? Vajon nincs-e úgy, hogy ami a szívemen van, az jön ki a számon? Vajon az én kezeim és lábaim és az én szám arról az én megváltómról tesz bizonyságot? És hogyha ennyi panasz hagyja el az én ajkamat, nincs-e úgy, hogy van egy hívő életem, de van egy hitetlen életem is, amelyikben kicsit lázadozok, amelyikben nem tudok békességet kapni és nyerni, ahol egy kicsit Istent is okolom a körülményekért és a helyzetért. Van egy hívő életem, testvér, milyen az a te hitéleted? És tudok rá választ adni. És azért nem szokták azt megkérdezni, hogy milyen a te hitetlen életed. Mert ha van hitéleted, akkor van hitetlen életed is. És az milyen? Azt hiszem, hogy az Isten inkább azt szokta pedzegetni, és böpögetni, és ösztökével noszogatni. Milyen a te hitetlen életed? Milyen jó, hogy Isten nem arra a kis vagy nagy hitetlenségre nézett, amikor odahozták az Úr Jézushoz azt a gyermeket, akinek az apja leroskadt Jézus elé. Hogyha lehet, akkor gyógyítsd meg. És Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És az apuka látta azt, hogy viszont benne elég nagy a hitetlenség. légy segítségül az én hitetlenségemben. És milyen jó, hogy az Úr Jézus meggyógyította azt a gyermeket. Mert nem a hitetlenségünkre nézett, hanem a tehetetlenségünkre, képtelenségünkre, és arra a kicsike kis hitre, ami bennünk megszülethetett az ő kegyelméből. Vajon nem kéne mindig az örökös önigazságodnak elhalnia, meghalnia, hogy nekem már pedig mindig igazam van, enyém az utolsó szó? És ez ma nagyon dívik, ugye, hogy a véleményem, ha van, akkor azt mondom is. Jó múltkorjában egy családi beszélgetésben valami aktuál politikai helyzetről beszélgettünk, és egy, hát nem akármilyen tanultságú, végzettségű és munkás, most már nyugdíjas ember azt mondta, hogy nekem is van véleményem, de nem értek hozzá. És olyan jó volt látni azt, hogy ez komolyan is gondolta, nem is avatkozott bele a vitába. Lehet sok mindenkinek sok jó, nemes véleménye, de azért nem mindenhez értünk. Nem kell a mi önigazságunkat föladni néha. Nem kell a mi jogainkat. Amikor látjuk azt, hogy a gyereknek több joga van, mint a tanárnak. A gyereknek több joga van, mint a szülőnek. Hát nekem ne lennének jogaim, egy bűnözőnek több jogai vannak, mint az igaz embernek. Hát nekem ne lennének jogaim. És aztán verjük az asztalt, hogy már pedig nekem jogom van ahhoz a csöndhöz, fogja be mindenki a száját. Nekem jogom van végre élvezni az életet, és mindenki hallgasson el. Jogunk az van. Kötelesség az már kevésbé divatos szó. De nem kéne elhalnia egyik másik dolognak mi bennünk. Csak azért, hogy az Úr Jézusnak, a főnek legyen keze és lába és szája itt ezen a földön. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem szólok én semmit, de itt bent. És ez mutatja azt hiszem azt, hogy amíg ez a hozzáállásunk van, hogy még nagyon is élünk az egónknak, a saját elképzelésünk szerint, a saját céljainknak, még nagyon is életdús, élettel teli az az óemberünk, ami bennünk van, vagy az a testi emberünk, ami bennünk van. Nem kéne meghalnia, hogy a Krisztus éljen bennünk? Azt mondja itt az igénk, hogy ha az ember maga marad, hogyha az a gabonamag nem hal meg a földbe esve, akkor egyedül marad. Vajon nem maradunk egyedül a magunk jogaival és igazságával, a magunk haragjával, a magunk nemes jó igazával és gondolataival egy idő múlva? És talán egyesek mondhatnák azt is, hogy nem a sikerekről kéne beszélni akkor, amikor a Krisztus meghalt a mi bűneinkről, és amikor ő gyümölcsöt termett, és bennünket is megváltott. Lehetne inkább a sikerekről beszélni. De látjuk itt ebben az igében, hogy ez most nem erről szól. Az Úr Jézusnak a lelke is megrendült, amikor a halálon gondolkozott, amikor a halálról beszélt. Illetve a másik ok, hogy miért mondunk le róla, vagy mit jelent az, hogy elhalok, meghalok önmagamnak, hogy csak annyit jelent, hogy Uram, a rendelkezésedre állok. Amikor Pál apostol indul a damaszkuszi út felé, az Úr megállítja középen, és azt mondja, hogy nehéz neked az ösztön ellen rugózodnod, vagy az ösztök ellen rugódoznod, és ott Pál összeroskad, és van 3 napja elgondolkozni, hogy na most akkor ez mi legyen. És azt hiszem, az a 3 nap vaksötétséggel és vaksággal megáldott idő volt az, amikor ő átgondolhatta, hogy na most akkor az én eddigi céljaim mit érnek. Találkozott azzal az Úr Jézussal, aki nem csak hogy fényt és vakságot tudott rábocsátani, de azért el tudta volna törölni a föld színéről. Tehát az, akiről eddig úgy beszélt, hogy ő meghalt, az bemutatkozik neki élő úrként, aki cselekvő úr. Az mit jelent? Az én céljaim még olyan nemesek, még olyan jók, olyan magasztosak, hogy vetekedhetnek ezzel a Krisztussal? És szembe találja magát, hogy ez a mindenható, ez szólal meg, ő szólal meg ott, és aki nem elpusztítja, hanem új útra, új mederbe tereli, ennek valami hihetetlen természete van. Ezek szerint képes megbocsátani az én vétkeimet? Egyáltalán az én eddigi életem, az mi volt előtte? Amikor én azt gondoltam, hogy az Isten szolgálom, ezek szerint az semmi, és teljesen újra kell rendezni az életét. És van 3 napja. És azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Az én céljaim, az én értékeim, az én gondolataim, azok nem annyira fontosak már, mint az, hogy te megbocsátottál, hogy te nem pusztítottál el, hogy te nem öltél meg, hogy te nem vettél el tőlem mindent, hanem új sínre helyezted az életemet. Miért kell föl az anya éjjel? Miért mos, fősz, takarít, már amikor hullafáradt is? Csak azért, mert van egy szeretett gyermeke, akiről ő gondoskodni akar. Miért mondom azt, hogy Uram, rendelkezésedre állok? Csak azért, mert van az én Uram, aki engem megváltott, és örök élettel ajándékozott meg. Azért, mert ő mindenható Istenként jött utánam, és nem keveset fizetett értem. Mert megértettem azt, hogy ő, az Úr Jézus, az Isten láthatatlan képe, akiben lakik az Istenség egész teljessége testileg, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És az ember gondolkozik rajta, akkor tényleg a saját céljaim és a saját indulataim az mind-mind másodlagos. De vajon nagyszerű, dicső gondolat-e, vagy dicső személy-e Krisztus még mindig előttem? Vajon az ő személye nem fakult-e meg? Vajon még mindig ugyanúgy szeretem őt, mint amikor elhívott a vele való közösségre? És éppen ezért talán a reformációban inkább az a kérdés, hogy az én Uram és megváltom elég nagy-e én előttem? Hogy Jézust látom-e még? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy ismerem-e az én Uramat és Istenemet, az én megváltómat? Jézus azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki őt szolgálja, az őt kövesse. Ez eléggé elméletinek tűnik, hogy valaki őt szolgálja, de mégsem őt követi. Az olyan, mintha valaki azért énekel az Isten tiszteleten, vagy azért végez énekszolgálatot, mert neki magának nagyon tetszik a hangja, esetleg a többinek nem annyira, de neki magának tetszik a hangja. Vagy azért prédikál, mert élvezi, ahogy a szavakat facsarja, és kihozza belőle azt, amit ő akar. Vagy azért vezet csoportot, valamilyenféle csoportot, mert ott végre elmondhatja maga véleményét, és akkor jól megmondhatja, és az legyen, amit ő akar. Ugye, szolgál, nem a Krisztust követi, sőt, előfordul, hogy otthon már alig várják, hogy elmenjen végre szolgálni, mert legalább nem szikrázik otthon a levegő, míg ő nincs otthon. Tehát azt hiszem, hogy ez elég elméleti, mert Jézust ismerni azt is jelenti, hogy megismerjük, hogy ő ki, és milyen, és hogy ő alázatos és szelíd volt. És nem az én céljaim a fontosak, hanem az övé. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki engem szolgál, ez nem kötelező. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki mégis. Nem kötelező. De ha mégis valaki meglátta azt, hogy az Isten utánam nyúlt, akkor engem kövessen. Akkor csinálja azt, amit mondtam. Akkor engedelmeskedjen nekem. Akkor lehet utánam jönni. És aztán azt mondja, hogy ennek van azért következménye. Ott lesz, ahol én, és az Atya megbecsül engem. Már egyrészt az is nagyszerű, hogy az Isten országába beledolgozhatok, hozzátehetek valamit. Valamiféleképpen viszonozhatom azt, amit az Isten értem tett. Hálából neki szolgálok, valamit rendelkezésre állítok. Kezemet, lábamat, időmet, valamimet visszaadom neki. De ez még mindig nem elég, azt mondja, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Akarod még látni Jézust? Akarod őt látni a mennyek országában? Mert azt mondja az Úr is, hogy ott lesz az én szolgám, ahol én vagyok. És tudjuk azt, hogy az Úr is ma a mennyek országában van. És én viszont láthatom ott. És nem úgy lesz, hogy majd ő valahol elől a nagy trónuson, én pedig a sarokban valamelyik oszlop mögött, és akkor néha kikandikálok, de hát ugye távcső is kéne, vagy valami tévé, mert nagyon messze van. Nem, hanem ott lesz velem az én szolgám. És ez még mindig nem elég, azt mondja, hogy megbecsüli az én atyám, hogy megbecsüli az ilyet az atya. Ugye nyilván az atya nem becsüs, hogy megmondja, hogy hány lyukas garast adna az én életemért. De azért, ha belegondolunk, hogy mit adott az atya a mi életünkért, nem aranyon és ezüstön váltott ő meg bennünket. Sokkal többet, az ő fiát adta értünk. Akkor milyennek tart bennünket az atya? És akkor talán miért tart bennünket értékesnek az atya? Mert ő úgy gondolta, mert ő neki annyira értékesek voltunk, vagyunk. És az, hogy megbecsüli az atya az övéit, az azt is jelenti, hogy úgy is bánik velünk, hogy értékesnek tart bennünket. Tudjuk, hogy az értékünk miből van, Krisztusból, de értékesnek tart bennünket. És úgy is bánik velünk. És nem az lesz, hogy majd odaállt, megtűrt emberek leszünk, hanem megbecsült emberek, az ő gyermekei. És tudjuk azt is, hogy mert maga az Úr Jézus mondta, hogy ha valaki egy pohár vizet ad valakinek csak azért, mert az tanítvány, és esetleg még ez sokba is kerül nekem, de mindegy, lehet, hogy semmibe sem kerül, de annak is lesz értéke és emléke odaállt. És minden tettünknek, azt mondja Isten, hogy van jutalma és ajándéka. És nagyon bőkezűen tud, ugye, a mi Urunk Istenünk ajándékokat osztogatni. Mert akinek 5 talentuma volt, még kapott 5-öt. Aztán, hogy mit kezd vele, nem tudjuk. De vajon elég lesz a mennyek országa, az örökké valóság kibontani az ajándékokat, kiértékelni az ajándékokat, és legalább egyszer kipróbálni az ajándékokat? Vajon szoktunk azon gondolkozni, hogy odaállt, mi mindennel fog telni az örökké valóság? Mert hogy idő többé nem lészen, az nagyon szépen hangzik, de az események egymás utánisága bizonyára lészen. Mert az Isten logikus lény, és tudja, hogy mi lészen, és hogyan következnek egymás után. Tehát történni fog ott valami. Történni fog ott valami. Nem csak el vagyunk gömblelkekként, lebegünk, és fehér ruhába dicsőítjük a mi mennyei atyánkat. Nem. Történni fog valami. Fontos azt is látni, hogy a gabonamag, ha elhull, akkor nem azonnal terem, vagy nem azonnal bújik ki, és terem kalászt, hozt kalászt. Nem olyan, mint a égigérű paszúj, amit elvetnek, megöntöznek, és alig van idő elhajolni előle, mert dörgő, mennydörgésszerű robajjal tör az ég felé. Nem. Elültetik, megöntözik, aztán vár a parasztember ugye egy napot, közben malmozik. Semmi nem történik. 2 napot. Semmi nem történik. Már egy hete elültette. Semmi nem történik. Már 10 napja, és még mindig nem látszik semmi. És egy jó gabonamag kikeléséhez általában 10-15 nap kell, hogy valami látszódik belőle. És ugye elvettetik egy búza, amelyik egy kemény, olyan szürkés, barnás mag, amit szét lehet rágni, de elég nehéz szétrágni, és olyan lisztes lesz. És aztán mi kell ki? Nyilván elhal, és megtörik rajta a burok, és előjön valami belőle, és az már többé nem emlékeztet, ami előjön belőle, az nem emlékeztet arra a búza magra. És ami előjön, az valami üdezöld, téphető, könnyen téphető, lángyás, vagy hát ilyen vékony növésű valami, ami tényleg nem emlékeztet, pedig mind a kettő búza. Pedig mind a kettő búza. És aztán abból lesz valami. De nem egyik pillanatról a másikra történik meg ez, hanem várni kell. És valóban így van az, hogy mi itt sokszor talán elhalunk, valamiről lemondunk, de van annak örök jutalma. És sok gyümölcsöt meglátunk itt is, ez Istennek a kegyelme. De nagyon sok gyümölcsöt nem látunk meg itt, hanem csak majd oda át. Csak majd ott fogjuk élvezni azt a sok örömöt és jó dolgot, amit az Isten készített nekünk. És hogyha már itt látjuk azt, hogy többé-kevésbé milyen fantasztikusan működő emberi testünk van, amit még mindig csak az árnyék világhoz kötünk, akkor milyen fantasztikus lesz odaállt. milyen nagyszerű dolgok várnak ránk az Isten oldalán. Vajon megéri-e éppen ezért elhalni, lemondani az önző kívánságunkról? És azt a kérdést feszegetni nap mint nap, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Lemondani a saját igazamról, a saját elméletemről, és a kezemet és lábamat rendelkezésre bocsátani. Lepucolni talán a megporosodott Krisztusunkat. A megszokásaink mögül, alól, fölül, elő bányászni. És újra azt kérdezni, hogy ki vagy te, Uram? Ki vagy te, akit én szolgálhatok? Látjuk-e azt, hogy mi mindent ad nekünk a mi Urunk Istenünk, hogyha mi oda adjuk a magunk részét? És lássuk azt is, hogy az Isten nem elvesz, megfoszt. Mert látjuk azt, hogy Pál apostol is a halált, azt ezzel a búzával hasonlítja össze, hogy elvettetik romlandó test, de föltámasztatik dicsőséges fizikai vagy lelki test. Hogy lehet, hogy itt fáj egy-két dolog, de az Isten nem elvesz és megfoszt bennünket, hanem megjutalmaz. És amikor lemondok a magam igazáról, egy darabka elhal bennem, de sok gyümölcsöt terem. Lemondok a magam jogosságáról, a magam elképzeléseiről, és az Isten kézbe vesz, és örülök és örvendezek annak, hogy az Isten országában tevékenykedhetek, és még az Atya is meg fog becsülni. Imádkozzunk, adjunk hálát! Urunk Istenünk, Te látod azt, hogy mennyi nehézséggel vagyunk körülvéve. Te látod a gyászt, Te látod a fájdalmat, az elmúlást, Te látod a betegségeket, amivel nap mint nap találkozunk. Te látod azokat a nehézségeket, amiket a megélhetésért meg kell küzdenünk. És Te látod a sok nehezet az életünkbe, a küzdelmet a bűneinkkel, a hitünkkel, a múltunkkal, a jelenünkkel. Küzdelem kívül, küzdelem belül, reménytelenség és reménység, meghasadtság az életünkben és megosztottság. Te látod azt a sok nehezet, amivel itt küzdünk, harcolunk, és megmondjuk és megvalljuk Te előtted, hogy magunkban, magunktól nincs erőnk a mindennapokhoz. Nincs erőnk hinni, nincs erőnk jobbá lenni, nincs erőnk Téged követni, lemondani a saját igazunkról, a megtanult, az elsajátított meggyőződéseinkről, és Te tudod azt, hogy milyen indulatok és érzelmek vannak bennünk. De jó megnyugodni abban, hogy nem is magunkra kell támaszkodnunk, mert Te teremtetted ezt a világot, Te hoztad létre, Te alkottad meg valahogy úgy, hogy még ilyenkor ősszel, még ilyenkor is olyan szép és fantasztikus. És Te voltál az, aki nem csak a ember tartottad nemesnek, hanem a környezetét is, és nem csak a fizikai létet, hanem a lelkit is. Te szólítottál meg bennünket, Te juttattad el hozzánk az evangéliumot, Te győztél meg annak igazságáról, hogy az Isten emberré lett, és az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. És Te győztél meg arról, hogy itt vagy, élsz, jársz közöttünk, és a mindennapokhoz adsz annyi erőt, amennyire nekünk szükségünk van. És köszönjük, hogy összekötötted a magad életét a miénkkel. És köszönjük neked azt is, hogy nem csak itt ezen a földön élhetünk, hanem oda át veled. Segíts, Urunk, hogy ne kopjon meg a Te személyed, hogy a napi, mindennapi igeolvasás ne csak rutin legyen, hanem találkozzunk benne veled, és egyre inkább megismerjünk Téged, és egyre inkább megszeressünk. Téged, aki annyira szerettél bennünket, hogyha meg is remegett az életed, a lelked, akkor is meghaltál értünk, és akkor is megváltottál. És áldott légy azért, mert olyan dicsőséget kaptál, ami még előtte sem volt, és olyan dicsőségbe hívsz bennünket, ahol veled együtt lehetünk egy örökké valóságig. Köszönjük annak tartomát is. És légy áldott, hogy megismerhetünk Téged, hogy kinyilatkoztattad magad. És kérünk, hogy vezess bennünket az előttünk lévő napokban, amikor különösen sokszor állunk meg a temetőkben, és ahol arra kell emlékeznünk, hogy Te feltámasztod az igazakat. Te új életet tudsz adni azoknak, akik itt élő halottként járnak közöttünk. Te meg tudod tenni azt, amit ember nem. Te az élet mellett döntöttél. Te a megváltás mellett döntöttél. Hadd lássunk téged nagynak, dicsőségesnek, mindenhatónak, akinek nagyobb a hatalmad, mint amit mi el tudunk képzelni. És hadd tudjunk téged követni, aki valóban mindenre megerősítesz bennünket, és akivel a mindennapokat élhetjük. Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus, az örökké valóságban is, és a mindennapjainkban, Urunk. Amen.